95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Velencei Tavi Vízi Sportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a Velencei Tavi Vízi Sportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Az államtitkár felidézte: a lepusztult épületeket látva bő 10 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg. Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte: amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. A magyar hadseregnek fel kell arra készülnie, ami az alaprendeltetése: nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra, ami egész embert kíván, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100-napos ünnepségen Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 6 tudományi és honvédtisztképző karának rendezvényén elmondta: a Magyar Honvédség jelenleg történetének legnagyobb átalakításán megy keresztül. A leendő tisztekre, vezetőkre vár az a feladat, hogy a 21. század Magyar Honvédségét vezessék, tette hozzá. Határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migráns hullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban, átalakulóban van. Azok a doktrínák, szabályzatok, amelyeket eddig hittünk, lehet, hogy már holnap nem érnek semmit, mondta. A vezérkari főnök hangsúlyozta: soha nem volt annyira szükség felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Az eddig megtartott 4 magyarországi európai parlamenti választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP listákra. A június 9-i voksolásra szombat reggelig valamivel több mint 4000 uniós polgár regisztrált. Az EP választás sajátossága, hogy nem csak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem, ha kérik, a Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezeren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják. Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. Végül az időjárásról: vasárnap reggelre észak felől szakadozik, csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. Főleg délelőtt alakulhatnak ki elszórt jelleggel záporok, zivatarok. A csapadék egyre inkább a déli és nyugati területekre korlátozódik. Többfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödik az északi szél. Vasárnap délután általában 20 és 24 fok valószínű. Ugyanakkor északkeleten kevéssel 20 fok alatt maradhat a csúcsérték. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs, 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, anyway, the wind blows, doesn't really matter to me.
You do the fandango. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah. No, we will not let you go.
Let him go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Just gotta get.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Pongrácz vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrácz élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrácz bátorsága, melyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áhítattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frígia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frígiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Dioklécián féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrácz egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrácz és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagy lelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támadt bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrácz nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrácz birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrácz titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrácz atya, Kledónius annak idején legkedvesebb emberei közé tartozott. Azonnal maga elé hívatta tehát a 14 esztendős fiút, és először szép szóval próbálta őt rábeszélni, hogy áldozzék az isteneknek. Hivatkozott atyával való barátságára, és kilátásba helyezte neki, hogy engedelmesség esetén úgy tekinti majd, mint tulajdon fiát. De a lelkes ifjú elutasított magától minden kísértést. Ezt mondta neki: csalódol, császár, ha azt hiszed, hogy engem a keresztények csábítottak el. Ellenkezőleg, a te isteneid voltak a csábítók és világcsalók. Hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regéli a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok. De az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azonnyomban fejvesztésre ítélte a hős lelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrácz örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap otthagyták heverni az út porában. De egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrác temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön templom épült a szent tiszteletére, mert Szimmachusz pápa már 498-ban lényegesen megnagyobbított, 10. Leó pedig 1517-ben bíborosi templommá nyilvánította. Szent Bonifác, a németek fáradhatatlan apostola, lelkes tisztelője volt a gyermekvértanúnak, és ahol csak megfordult, nagy térítő útján mindenütt terjesztette tiszteletét. A népies meteorológia a következő két napon ünnepelt Szerváccal és Bonifáccal együtt az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket. Mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrác vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közben járása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.
Thank you. nap verse.
Rónai György. Vers a május királynőjéhez. Ó szűz, ki halk homályán, hűs ívű templomoknak lakozol hófehéren, szelíd oltár felett, hol omló fellegekben a tömén füst lebeg, s hol enyhe lángolással örök tüzek lobognak. Ó szűz, kihez zokogva sikolt a könnyes ének, virágos május estén a jámbor ajkakon, hallgasd meg bús szívemből feléd omló dalom, amelyet áhítattal ajánlok fel ma néked. Tiszteletes edénye az égi kegyelemnek, ajtója fényes égnek, titokzatos virág, csillag, kit nem vakíthat a ködbe hult világ dohos szívekből szálló sötét felhője sem meg. Te légy az én vezérem, lecsüggett bús fejemre, szemed sugára szárnyán suhanjon enyhülés. Terítsd reám, palástod bajban védelmül, és segíts, hogy el ne hagyjon soha az Úr kegyelme. Kísértetes viharban ragyogj az égnek ívén, hamis fény el ne csalja rossz útra gyermeked. Vezesd át őt szelíden vak örvények felett, te hozzád, mint anyámhoz, maradjak mindig hív én. Ó, égi szűz, figyelmezz esdeklő énekemre. A szívem, torz virágom, mit reszkető kezem esetlenül feléd nyújt, fogadd el szívesen. Vedd jóságos mosollyal simító két kezedbe. Ültesd az égi kertek földjébe, égi csermely csorgó vizével öntözd, s ha új virágra hajt, űz messze tőle minden késő fagyott vihart, fakadt szirmát sugározd be égi kegyelemmel. Május szent királynője, ki ódon templomoltár homályán laksz fehéren, e kinyílt tulipán legyen kedves virágod, s bukdácsoló imám legyen az omló illat, hangtalan hálazsoltár.
Rónai György vers a május királynőjéhez című versét Blaskó Balázs mondta el. Rónai György költőíró, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja. 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 1949 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Rónai György verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényében pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. A pápa a születésszám konferenciához, de az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. Pápai levél a II. János Pál alapítványa Száhel övezetért kezdeményezés létrejötte 40. évfordulójára. Berzevici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma. Interjú Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával.
Ferenc pápa beszéde a születésszám konferenciához. Az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. A Vatikáni Rádió épületéhez tartozó egykori Szent Cecília Zeneakadémián tartottak május 10-én, pénteken délelőtt a születésszám általános adatai nemzetközi konferenciát, amelyen beszédet mondott Ferenc pápa. Örömmel veszek részt ezen a konferencián, mert a születés témája nagyon a szívem fekszik. Kezdte beszédét a Szent Atya.
Ogni dono di un figlio, infatti, ci ricorda che Dio ha fiducia nell'umanità, come sottolinea il motto esserci più giovane, più futuro.
Minden gyermek ajándék, és ez Isten bizalmára emlékeztet, miként a találkozó mottoja is jelzi, jelen lenni, több fiatal, több jövő. Ám a jelenlétünk nem véletlen eredménye. Isten akart minket, mindannyiunkkal nagy és egyedi terve van. Ezért is találkozzunk egymással és dolgozzunk együtt a születések számának előmozdításában, realizmussal, előrelátással és bátorsággal. Az első kulcsszó a realizmus. Korábban sok tanulmány a Föld túlnépesedését jósolta, mondván túl sok gyermek születése a gazdasági egyensúlyhiányt, nyersanyaghiányt és környezetszennyezést okozna. A pápát mindig megdöbbentik ezek a mára már rég elavult elméletek, amelyek az embereket problémának tekintik. Hiszen az ember élet nem probléma, hanem ajándék. A környezetszennyezés és az éhezés oka nem a gyerekek születése, hanem azoknak a döntése, akik csak magukra gondolnak, mint a féktelen materializmus és a fogyasztási őrület gonosz vírusa, ami megrontja az emberek és a társadalom életét. A probléma nem mennyiségi, hogy hányan vagyunk, hanem hogy milyen világot építünk. Nem a gyerek, hanem az önzés teremt igazságtalanságokat, szögezte le a pápa. Az önzés tesz süketté minket Isten hangjára, aki pedig szeret. Az önzés ellenben érzésteleníti a szívet, birtoklásra kényszerít, így aztán a házak noha megtelnek tárgyakkal, de gyermek már nem marad többé benne.
Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici.
Nem, világunk problémája nem a megszülető gyermek, hanem az önzés, a fogyasztás és az individualizmus, ami ugyanis magányossá és boldogtalanná teszi az embert. Az ületisek száma elsőként jelzi egy nép reménységét. Gyermekek és fiatal nélkül egy ország elveszti a vágyát a jövő iránt. A pápa példaként említette Olaszországot, ahol most 47 év az átlag életkor, és ez csak tovább romlik, ami miatt Olaszország Európa többi részéhez hasonlóan fokozatosan elveszíti a jövőbe vetett reményét, és miközben elkötelezi magát egy magány és szorongásmentes életre, valójában már nem hisz az ajándék civilizációjában, az élet igazi szépségében. Előrelátásra van szükség a megoldáshoz, és ez a második kulcsszó. Intézményi szinten hatékony politikára és bátor, konkrét, hosszú távú döntésekre van szükség a ma magvetéséhez, hogy a gyerekek holnap aradhassanak. Valamennyi kormány részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség, hogy a fiatal generációk megvalósíthassák jogos álmaikat. Komoly és hatékony döntéseket kell hozni a család javára, például, hogy egy anyának ne kelljen választani a munkahely és a gyermekgondozás közt. Ehhez társadalmi szinten kell előmozdítani a nagylelkűség és a nemzedékek közötti szolidaritás kultúráját, annak a tudatában, hogy gyerekek és unokák jövőjét évek kemény munkájával alapozzák meg, a szülők és a nagyszülők rejtett áldozataival. Másrészt szükség van a felnőttek felé tanúsított elismerésről és háláról a felnövekvő nemzedékek részéről, hiszen ez az az egészséges válasz, amely mint a cementhez kevert víz, szilárdá és erőssé teszi a társadalmat. Ezeket az értékeket meg kell őriznünk, ezt a kultúrát kell elterjeszteni, ha valóban jövőt akarunk. Harmadik kulcsszó a bátorság. Ezzel a Szentatya főként a fiatalokhoz fordult. Tudja, hogy sokuk számára a jövő nyugtalanítónak tűnhet, és hogy a születési arányszámok, a háborúk, a világjárványok és az éghajlatváltozás között nem könnyű életben tartani a reményt.
Ma non arrendetevi.
De ne adják fel, higgyenek. Mert a jövő nem valami elkerülhetetlen dolog, hanem azt közösen együtt építjük, és ebben az együttesben mindenek előtt megtaláljuk az Urat. Ő az, aki az evangéliumban azt tanítja nekünk, hogy én azonban azt mondom nektek, ami megváltoztatja a dolgokat. Ez a de, ez az azonban szó valamiképp olyan üdvösség szagú, és valami szokatlant készít elő egyfajta fordulatot. Ezt a de, ezt az azonban szócskát tegye magáéva, itt és most mindenki, kérte eréllyel a Szentatya. Ne nyugodjunk bele, egy mások megírta kész forgatókönyvbe, kezdjünk elevezni, hogy megfordítsuk az irányt, akár az árra szembenni haladás árán is. Akár csak a születés alapítványban az anyák és az apák, akik minden évben megszervezik ezt az eseményt, ezt a gondolkodás segítő reménység műhelyt, amely egyre jobban bevonja a politika, a vállalkozások, a bankok, a sport, a szórakozás és az újságírás világát.
Pápai levél a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrejötte 40. évfordulójára. Ferenc pápa pénteken Michael Czerny bíborosnak, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusának küldött levelében köszöntötte a nemzetközi és nemzeti intézmények képviselőit, valamint minden résztvevőt, aki a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrehozásának 40. évfordulójára emlékezik. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben első afrikai apostoli látogatása után, ahol személyesen is megtapasztalta a szárasság és az elsivatagosodás által próbára tett lakosság tragédiáját. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést a Szent pápa hozta létre, hogy felhívása továbbra is hatékony jele maradjon az egyház nyugat-afrikai gyermekei iránti szeretetének, írta Ferenc pápa. Elődjét, 16. Benedek pápát idézve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a külső sivatagok a belső sivatagokat tükrözhetik, és az, ahogyan az ember a környezettel bánik, befolyásolja azt, ahogyan önmagával bánik, és fordítva. A Szentatya kiemelte, hogy minden szolidaritási és felelősségteljes cselekedetünk a Teremtő Istenbe vetett hitünkből és fele barátunk iránti szeretetünkből fakad. Isten népének mindig és mindenhol az élen kell járnia, hogy válaszoljon a számtalan szegény néma kiáltására szerte a világon, különösen a Szahel övezetben, hogy hangot adjon nekik, megvédje őket, és szolidaritást vállaljon velük a sok képmutatás és a sok be nem váltott ígéret láttán. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a nyugat-afrikai régió egyes országai még mindig különféle válságoktól szenvednek, amelyek veszélyeztetik a békét és a stabilitást, a biztonságot és a fejlődést. Ezek a terrorizmussal, gazdasági bizonytalansággal, klímaváltozással és a közösségek közötti viszályokkal kapcsolatos jelenségek súlyosbítják az államok sebezhetőségét és az állampolgárok szegénységét, ami a fiatalok elvándorlását eredményezi, mutatott rá a pápa. Ez a helyzet egyre nehezebbé, de egyre nélkülözhetetlenebbé is teszi az alapítvány feladatát. A pápa megismételte elődje Szent II. János Pál pápa felhívását, és azt kérte, hogy a világ minden jó akaratú embere munkálkodjon a biztonság, az igazságosság és a béke megteremtéséért a Száhel övezetben. Továbbá hangsúlyozta, már nincs idő várni, cselekedni kell. Minden embernek alapvető joga van a méltóság teljes élethez és a kiteljesedéshez, emlékeztetett Ferenc pápa. Levelét azzal zárta, hogy reményét fejezte ki, a megemlékezés a II. János Pál alapítványa a Száhel övezetért kezdeményezés létrejöttéről meghatározza, előmozdítja és végrehajtja az összes szükséges kezdeményezést az igazságosság és a békeépítése érdekében, hogy megvalósuljon az átfogó és fenntartható emberi fejlődés a Száhel övezet összes népe körében. Berzelici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma. Interjú Berzelici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával. A közelmúltban értesültünk arról, hogy a közeljövőben a Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége megemlékezik a kevés magyar-máltai jogi, illetve fogadalmas lovagok egyikéről. Berzelici Ádám tábornokról, halálának centenáriuma alkalmából. Mivel Berzelici tábornok életének nagy részét az Osztrák-Magyar Monarchia mai szemben külföldnek minősülő részén élte le, úgy gondoltuk, hogy a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit érdekelheti e kiemelkedő katonatiszt szerzetes életének története és érdekesebb eseményei. Így megkértük Berzelici Klára történész germanistát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, a tábornok rokonát, akinek a közelmúltban érdekes cikke jelent meg róla, a Turul nevű tekintélyes történelmi családtörténeti folyóiratban, hogy röviden foglalja össze ezen érdekes személyiség életpályáját. Szeretettel köszöntöm Berzelici Klárát a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Távoli rokonom élete valóban nem szűkölködött az érdekes élményekben, és sok vonatkozásban tükrözte a kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchia visszaemlékét. A család ősi fészkén Berzelicén született 1841-ben. Az 1848-49-es szabadságharcot még kisgyermekként élte meg, talán ezek az élmények is indították a katonai pálya felé. Egy morvaországi katonaiskolában tanult, de már 19 évesen a frontra vezényelték az 1859-es osztrák-piemonti háborúba. Későbbi pályafutása során számos garnizont megjárt, főként a huszárság keretében. 20 évesen már főhadnagy, és 39 évesen pedig őrnagyi rangban a királyi lovastestőr században parancsnok lett. Családi háttere révén 23 évesen a császári és királyi kamarás lett, majd a máltai lovagrend karitatív és hitvédelmi munkájához vonzódva 1874-ben felvételt nyert a rendbe. Előbb, mint tiszteletbeli lovag, majd 10 év múlva, mint fogadalmas úgynevezett jogi lovag, tehát valódi szerzetes lett. Katonai feladatait jól össze tudta egyeztetni rendi munkájával, mert 1890-ben a Lipót rend igen magas kitüntetésében részesült, a következő évben pedig a máltai lovagrend tiszteletbeli, később valóságos kommendátora, majd pedig 1923-ban tiszteletbeli tartománynagya, vagy balia lett, 1893-tól pedig vezérőrnagy, majd altábornagy lett. Utóbbihoz annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy az egész monarchiában csak igen korlátozott számban osztották ezt a rangot.
Ez valóban rendkívüli életpálya. Ismer ebből a különleges életútból néhány érdekesebb eseményt?
A rokonom élete nem szűkölködött érdekes fordulatokban. Már fiatal kora óta kiváló lovas volt, így került a bécsi udvari lovardával is kapcsolatba. Az itteni tisztek, sőt, még Erzsébet császárné királyné bámulatát is kivívta lovas teljesítményeivel, így például feljegyezték, hogy egyszer fogadásból a bécsi udvari istálló teljes akadálypályáját végiglovagolta, hibátlanul úgy, hogy arccal hátrafelé, azaz fordítva ült egy éppen idomítás alatt lévő lovon. Nyilván nem véletlen, hogy útja a lovas testőrséghez is elvezetett, majd 13 éven keresztül a bécsi udvari spanyol lovasiskola második parancsnoka volt. Kiváló teljesítményeire a szenvedélyes lovas Erzsébet királyné is felfigyelt, majd később bizalmába fogadta, és számos útjára kíséretével választotta Berzevici Ádámot. Így Algírba, Bolyőbe, Korzikára, Nápolyba, Korfura, Aix-les-Bains-be, Territébe, a Kárerzéhez, Bad Kissingenbe és számos más irányba kísérte a császárné királynét. Erélyes, katonás fellépésével és találékonyságával igen hasznosnak is bizonyult, nem mindig könnyű, félig fejedelmi, félig rangrejtve lebonyolított utak szervezésében és kivitelezésében. A királyné kíséretében volt akkor is, amikor a végzetesnek bizonyult Genfi útjára indult, és mindent elkövetett, hogy a királynét erről az útról lebeszélje, de a makacs királyné csak annyi engedményt tett, hogy vitt magával egy férfi kísérőt, sajnos nem Berzevicit, aki viszont nem akadályozhatta meg a merényletet, mert Erzsébet a hotelban hagyta. A mai Montreux-ben a királynét várva és onnan Genfbe siető Berzevici a monarchia svájci követével Kufstein gróffal már csak a halott királynét kísérhette Bécsbe. Erzsébet királyné halála nagyon megviselte Berzevicit, ezután még jobban elmerült udvari és máltai feladataiban, amíg 1910-ben lovassági tábornokként ment nyugdíjba. Máltai tevékenységét nyugdíjasként is folytatta, mint a rend brünni birtokainak kommendátora, majd mint a rend diplomáciai képviseletének ügyvivője az 1916-23 közötti zavaros bécsi években. A halál nem sokkal később ugyan Bécsbe érte, de végakaratának megfelelően az ősi berzevicei római katolikus templomban nyugszik, amelyet életében ő is szépített. Nyugalmát két ólomüveg ablakon szülei védőszentjeinek képe és a máltrai keresztre illesztett családi címmel őrzi. Kalandos életútja irodalmi dimenziót is kapott, Klúdi Gyula a Berzevicia királyné tisztje című fiktív elemekkel is kevert elbeszélése róla szól.
Köszönjük ezt az érdekes áttekintést. A hivatalos megemlékezés mikor és hol lesz?
Bár Berzevici Ádám nem volt a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének tagja, azon egyszerű okból, hogy a függetlenné vált Magyar Királyság Szövetségét csak néhány évvel halála után alapították. A Magyar Szövetség a közeljövőben a budavári Nagyboldogasszony templomban tart emlékmisét, melyet Martos Levente Balázs püspök úr, a rend magyarországi egyházi előjárója fog szerepelni. A Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége honlapján találhatok majd további információk.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást.
Én pedig köszönöm a lehetőséget.
Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.